láthatja-e úgy az Amerikai Egyesült Államok, hogy szemben azzal a konszenzussal, ami ugyebár a második világháború óta, tehát és a hidegháború időszakában is, és azóta is azért domináns volt az amerikai geopolitikai gondolkodásban, magyarán, hogy Oroszország veszélyt jelent nem csak Európára, hanem az Egyesült Államokra is. Szóval ezt fel lehet egyik pillanatra, hát másikra.
Az, hogy evidens szövetségese Amerikának Európa.
Igen, egész pontosan.
Az, amit ők békének láttatnak, az nem béke, az nagyon durva elnyomás. És ugye ehhez nem is kell nagyon messzire menni, ehhez elég Kelet-Ukrajnára nézni, ugye főleg azokra a területekre, amiket a szeparatisták, a Moszkva által pénzelt szeparatisták 2014 óta megszállás alatt tartanak, ugye például Donetszk és Luhanszk. Hát azért ezek a helyek nem a szabadság vidám rétjei, ahol vidáman szaladgálnak emberek, itt kőkemény diktatúra van, nulla sajtószabadság, gyakorlatilag egy véres terror tartanak fent az oroszok. Tehát ez nem hiszem, hogy az a szabadság kép, amit el lehetne adni, hogy hát ezt szeretnénk mindenhol. De ez borzalmas lenne is, ha Magyarországgal történne hasonló, akik ilyeneket gondolnak, valószínűleg ők sem szeretnének ilyet Magyarországon, akkor miért kívánjuk ezt az ukránoknak?
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma, Takácsi Dorka Oroszország szakértővel és Krekó Péterrel, a Political Capital igazgatójával. Amikor megbeszéltük, hogy a harmadik évforduló kapcsán, az orosz-ukrán háború harmadik évfordulója kapcsán beszélgessünk a háborúról és az ehhez kapcsolódó dezinformációkról, akkor még nem tudtuk, hogy mennyire aktuálisak leszünk, nem csak az évforduló miatt, hanem azért, mert szerintem sose volt annyira aktuális tisztázni azt, hogy mi igaz, mi nem igaz, mi dezinformáció, mi valóság, mert hogy maga az amerikai elnök mond olyan mondatokat, amire kapkodja a fejét az újságíró is, meg az átlag állampolgár is. Úgyhogy ha benne vagytok, akkor menjünk végig ezeken a mondatokon. Ugye talán az első tisztázandó kérdés az az, hogy ki is tehet erről a háborúról. Valóban az ukrán fél a provokatőr, vagy esetleg Európa, vagy a korábbi demokrata vezetésű Amerika, a NATO. Szóval ki okozta azt, hogy 3 évvel ezelőtt Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen?
Erre viszonylag könnyű válaszolni, hiszen egyetlen felelős van, őt Vlagyimir Putyinnak hívják. Tehát valóban ezek a narratívák, ezek az üzenetek az orosz politikai propagandának nagyon régóta szerves részét képezik, amelyek a nyugatot teszik felelőssé, illetve Ukrajnát, a NATO-t, tehát itt többféle megfogalmazással találkozunk, az úgynevezett provokációért, amire Oroszország elengedhetetlenül kénytelen volt válaszolni, hát nem tudta nem lerohanni Ukrajnát, hiszen elemi fenyegetettséget érzett a nyugattal kapcsolatban. Tehát valójában, amikor Trump ugyanezt hangoztatja, akkor a helyében én ezzel azért lennék óvatos, mert az orosz propaganda nem áll meg ott azzal, hogy Ukrajna kezdte ezt a provokációt. Az orosz propagandában alapvetően Amerika a hibás mindenért, tehát hogyha ezt a vonalat meghosszabbítjuk abból, hogy ki is provokált, aki valójában ezt az inváziót, akkor a szálak viszonylag gyorsan Amerikához vezethetnek, úgyhogy én a helyében óvatosan használnám és óvatosan bűvészkednék ezekkel az üzenetekkel. Viszont komolyra fordítva a szót, egészen egyértelmű, hogy itt senki más nem felelős mindazért a vérontásért, ami történik már több mint három éve, illetve az azt megelőző években is már, ugye 2014 óta tart ez a háború, és itt kizárólag az orosz fél a felelős, hiszen az orosz gondolkodásba egyszerűen nem fér bele az, hogy egy országnak szuverén döntése legyen bármi is. Tehát az orosz gondolkodás alapvetően kérdőjelezi meg, illetve nem ismeri el azt, hogy egy állam maga határozhat arról, hogy adott esetben milyen blokkhoz közeledjen, milyen külpolitikát folytasson, kikkel milyen szorosra fűzze a kapcsolatait. Tehát valóban az orosz narratívák szerint Ukrajna gyakorlatilag cserben hagyta Oroszországot, és hát ez megengedhetetlen, mármint az megengedhetetlen, hogy Ukrajna nyugathoz közeledjen. Tehát valószínűleg itt kell kapirgálnunk az okokkal kapcsolatban, de a felelősség egyértelműen Vlagyimir Putyint terheli.
Igen, annyival egészíteném ezt ki, hogy nagyon visszatérő motívum, ugyebár, és lehet, hogy a hallgatók közül is sokan láttak már ilyen, általában egyébként hamis mémeket azzal kapcsolatban, hogy a NATO terjeszkedés következtében hogyan öleli körbe a NATO Oroszországot, és ez milyen veszélyt jelent Oroszország létére nézve. Ugyebár itt két dolgot nem felejtsünk el megemlíteni. Az egyik dolog az, hogy a NATO-ba való csatlakozás az önkéntes alapon történik. Tehát, hogy senkit nem erőltetnek az amerikaiak, hogy csatlakozzon, megadják a lehetőséget, és az a helyzet, hogy kellő történelmi tapasztalatok birtokában, itt Közép-Kelet-Európában, azzal kapcsolatban, hogy Oroszország vagy jogelődje a Szovjetunió, hogy mennyire tiszteli más országok szuverenitását, elég sokan a régióból nagy lelkesedéssel csatlakoznak a NATO-hoz, csatlakoztak, és hogy mennyire nem ez a valódi oka egyébként annak, hogy Oroszország fenyegetve érzi magát, az nagyon jól mutatja azt, hogy mikor Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, ugyebár Finnország csatlakozásával, jól tudom, több mint 1000 kilométerrel hosszabbodott meg a NATO-nak és Oroszországnak a határa, gyakorlatilag szinte semmi problémája nem volt Oroszországnak, tehát hogy ez egy olyan ürügy, amit újra és újra fel lehet hozni abban a közbeszédben, amiben ugyebár erre az úgynevezett realista érvelésre mindig van fogékonyság, hogy hát persze, minden nagyhatalom csak a saját önző érdekeit képviseli, de alapvetően ezek koholmányok, és hát tényleg az hibáztató narratíváknak valami egészen széles spektrumát hallhattuk az utóbbi 3 évben. Gyakorlatilag, amit Donald Trump elmondott, annak az érnek a lényeg az volt, hogy miért ment oda. De hát bocsánat, hát ott élnek az ukránok, ők szerettek volna egy szuverén országot megtartani maguknak, és Vlagyimir Putyin, aki egyébként maga jelentette ki 2014-ben még a Krím annektálása után, hogy nincsenek Oroszországnak további követelései, erre nem nagyon volt tekintettel.
Én ezzel kapcsolatban még annyit fűznék hozzá, hogy ugye az egyik leginkább jelenlevő üzenet ezzel kapcsolatban, ugye amivel Ukrajna elvileg provokálta volna Oroszországot, ez az úgynevezett népirtás, illetve hát ugye annak a hangoztatása, hogy Ukrajna szisztematikus népirtás folytatott Kelet-Ukrajnában az orosz ajkú népessége ellen. És ugye hát ugye, amiért ez egy fontos üzenet, és amiért ez nagyon hasznos a Kreml számára, hiszen így ugye számos országban el tudták azt hitetni a közvéleménnyel, hogy hát ők valójában csak a saját orosz ajkú lakosságukat védték meg a népirtást elkövető ukránoktól, és ugye ezzel legitimálják Oroszország lépéseit. De nagyon fontos újra és újra elmondanunk, hogy nem volt népirtás. És ugye ezt honnan tudjuk? Hát leginkább onnan, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ez megtörtént volna. Azok a területek, amikről itt szó van, ugye ezek már nagyon régóta orosz ellenőrzés, orosz fennhatóság alatt vannak. Ezeken a területeken ugye számos nemzetközi intézmény, például az EBSZ is sokáig tartott fenn olyan missziókat, amiknek pontosan az volt a feladata, hogy monitorozzák, feltárják, megkeressék azokat, mi történhetett itt, hogyan történtek a dolgok. Nem találtak semmit, ami szisztematikus népirtásra utalt volna. Egyáltalán nem. Illetve amennyiben hasonló történt volna, Oroszországnak és az orosz propagandának elemi de kellett volna a bizonyítékokat lobogtatni minden egyes nemzetközi platformon, de ilyet nem láttunk, tehát erre nincsen bizonyíték. Ez egy teljesen hamis, de sajnos nagyon sikeres üzenet. Tehát nem, Ukrajna ezzel sem provokálta Oroszországot.
Idehozok most egy nem Trumpi mondatot, csak mert talán a területi integritásra, a szuverenitásra viszont meg fontos folytatása ennek a gondolatívnek. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszédében Ukrajnára, mint Ukrajna nevű területre hivatkozott. Ez ugye azokat a régi szintén jól ismert mondatokat, gondolatokat hívja elő, hogy Ukrajna, mint ország igazából soha nem is létezett, az mindig valahogy az orosz birodalom része volt, olyan, hogy ukrán nép az nem nagyon létezik, egy Ukrajna nevű terület létezik jelenleg. Na, ezt egy kicsit tegyük tisztába, hogy egyrészt ez honnan jön ez a gondolatiság, van-e ennek is moszkvai gyökere, illetve hogy mit is jelent ez, és mi ezzel szemben a valóság.
Természetesen van ennek moszkvai gyökere, hiszen ugye az orosz imperializmusnak egy nagyon fontos területe Ukrajna. Tehát valójában ugye szokták azt is mondani, hogy Oroszország egészen addig érezheti magát nagyhatalomnak, amíg egyfajta gyarmatként megtarthatja Ukrajnát, hiszen ugye Ukrajna a Szovjetunió második legnagyobb tagállama volt ugye az orosz után, és hát még számos egyéb ok miatt is. Tehát Ukrajna nagyon fontos szerepet játszott az orosz identitásban, főként ebben az imperialista identitásban, mint egyfajta leigázott terület, amin egy nagyon komoly gyarmatosítás ment úgymond végbe, tehát itt nem csak a kulturális gyarmatosításra kell gondolni, de hát számos egyéb olyan dologra is, amivel Oroszország mindent megtett azért, hogy az önállósodó ukrán identitást, a kialakulóban lévő ukrán identitást, azt lehetőleg csírájában folytsa el, ugye nyelvi represszióról is beszélhetünk, de hát ugye, ezek már az orosz birodalom idején is így voltak, a Szovjetunióban sem működtek ezek a dolgok másként, tehát az látható, hogy a befelé kommunikált orosz üzenetek, azok mindig arról szóltak, hogy hát Ukrajna, hát ez egy vicc, hát ukránul csak a parasság beszél, hát az messze nem olyan szép, messze nem annyira zengzetes, hangzatos, mint az orosz. Ugye a kultúra nyelve az csak az orosz lehetett, ugye ezek szerint, az üzenetek szerint. Tehát ez jelenleg is felfedezhető egyébként az orosz belföldi propagandában, hogy az ukrán nemzet, nyelv, bármi, ami ukrán, az egy megvetett, lenézett dolog, és hát ugye ezzel is a saját nemzeti identitásukat próbálják emelni az oroszok. Tehát ennek a közbeszédnek ez egy nagyon fontos része, de hát ugye az teljes mértékben egy fals érvelés, hogy Ukrajna soha nem is létezett volna, hát természetesen létezett. Ukrán emberek is vannak, ukrán identitás is létezik, és a nyelv is létezik, és amit Magyarországról úgy gondolom, hogy nehezen szoktunk érteni, az az, hogy a nyelv és az identitás nem feltétlenül fed át. Tehát több millió olyan ember van Ukrajnában, akinek bár az ukrán egy tanult nyelv, egy iskolában tanult nyelv, tehát nem is feltétlenül fejezi ki magát rajta magabiztosan, mert ugye orosz anyanyelvű, vagy ezt a szurzsikot beszéli, a kevert nyelvet. Ennek ellenére az identitása az megkérdőjelezhetetlenül ukrán. Tehát attól még, hogy például valakinek orosz az anyanyelve, vagy inkább az orosz beszéli szívesen, egyáltalán nem biztos, hogy orosznak gondolja magát, és valószínűleg ugye ez is az egyik kulcsfontosságú olyan hiba volt, amit Vlagyimir Putyin egyszerűen félreértelmezett, amikor azt gondolta, hogy ez az invázió sikeres lesz, hát hiszen annyian beszélnek ott oroszul, tehát ők oroszok, tehát ők majd kenyérrel és sóval szívesen fogják fogadni a megszálló orosz csapatokat, hiszen ők valójában oroszok. Hát kiderült, hogy nem.
Igen, az Ukrajna szuverenitásával és létezésével kapcsolatos kérdőjelek, ezek tényleg az orosz propagandának nagyon régóta visszatérő, meg hát ilyen imperialista gondolkodásnak régóta visszatérő elemei. Én emlékszem arra az ötletre, amit annak idején még a szélső jobb oldal kapott fel itt Magyarországon, amikor Zsirinovszki orosz politikus előállt azzal az ötlettel, hogy Ukrajnát igazából szét kéne dobálni a környező országok között, egy részet érthető módon, ugyebár Oroszországhoz kerülne, egy része Lengyelország, egy része Magyarországhoz, egy része Romániához, stb. És ez is ugyebár azon az elven alapul, hogy igazából ez egy abszolút nem létező nemzet. Ugyebár ezt a fajta üzenetet előszeretettel terjeszti Oroszország minden környező országban, csak nem mindenhol olyan vevő erre a politikai vezetés, mint a mai Magyarországon. De, és azokat a revizionista érzelmeket, amelyeket ez felkorbácsolhat, magyarán, hogy ha például Magyarországról beszélünk, hogy igen, hát Kárpátalja egykor magyar föld volt, akkor miért ne lehetne újra magyar föld? Szóval ezeket a szélsőjobb oldalon, és sajnos a szélsőjobb oldalnak a hatókörű, ugyebár terjed Magyarországon is, ez egyre jobban és hatékonyabban dekódolják. Tehát, hogy ezek az üzenetek ebből a szempontból is veszélyesek, mert ugyebár bátoríthatnak olyan szélsőséges erőket, amelyek Ukrajnára ilyen elfoglalandó prédaként tekintenek. Nyilván mostani változó geopolitikai környezetben azt látjuk, hogy egyébként ugyebár Ukrajnára prédaként tekint nem csak Oroszország, hanem már bizonyos szempontból az Amerikai Egyesült Államok is, és nyilván ez a változó geopolitikai környezet, ez csak bátorítást ad az ilyen fajta narratíváknak, de hogyha valaki egy picit szeretne empatizálni ez ügyben az ukránokkal. Hát érdemes visszanézni mondjuk azokat az első világháború utáni rendezési terveket, amelyben például Magyarország egyáltalán nem szerepelt, mert voltak ugyebár ilyen elképzelések, és ott hasonló évek fogalmazódtak meg, hát ez valami keveréknép, innen is, onnan is vannak, alig van múltja, olyan kicsik, stb. Hát miért kéne itt valami önálló Magyarországnak lennie? Tehát, hogy ez a logika, ez elképesztően veszélyes, és ne felejtsük el azt, hogy ez a logika minden olyan ország ellen fordulhat egyszer, amelyik nem nagy hatalom, és éppen ezért fontos a nemzetközi jog, mert a nemzetközi jog az alapvetően nem az erőseket védi, hanem az a célja, hogy a gyengéket megvédje.
És ha már nemzetközi jog, ugye ez a kijelentés, amiben ugye hát Orbán Viktor Ukrajna nevű területként emlékezett meg Ukrajnáról, hát ugye ha már nemzetközi jog, akkor ez a magyar törvényi és jogszabályi környezettel is szembe megy, hiszen természetesen Magyarország ugye az egyike volt az első olyan országoknak, ami a Szovjetunió széthullása után elismerte a független Ukrajnát 1991-ben. És hát ugye elismeri Ukrajna területi integritását, szuverenitását, és azok szerint a határok szerint. Tehát még csak nem is az Oroszország által szerinte újra rajzolt 2014-es határokat ismeri el, hanem az előtti érintetlen ukrán egységet ismeri el Magyarország. Ugye kölcsönös diplomáciai jelenlétet tart fenn egymásnál a két ország, léteznek, tehát létezik például ugye ukrán-magyar egyezmény is, tehát egy csomó olyan dolog, ami egyszerűen nem engedi meg az olyan dolgok hangoztatását, miszerint ugye ez ne lenne ország, és Ukrajna nevű terület teljesen abszurd. Viszont az, hogy a retorikában most már szemlátomást, akkor ez is belefér, tehát nem csak az ukrán vezetésnek a kibarodizálása, a lejáratása, hanem az ország létének a megkérdőjelezése, ez úgy gondolom, hogy mindenféleképpen szintlépés.
Ugye, igen,
csak egy rövid dolgot tennék hozzá, hogy nem csak, hogy Magyarország az elsők között volt, amely elismerte Ukrajna szuverenitását, de Budapesten írták alá az úgynevezett budapesti memorandumot a 90-es évek elején, amelynek a rendelkezéseit, ugye bár Oroszország elsőként sértette meg, ennek a dealnek a lényege gyakorlatilag az volt, hogy Ukrajna és más posztszovjet területek szuverenitásának a védelmét azáltal hivatott garantálni, hogy például Ukrajna lemondott ugyebár a saját nukleáris fegyvereiről, azért cserébe, hogy a többi nagyhatalom, az pedig elismerte Ukrajna területi integritását. Tehát ezt először a Krím annexiójával, utána meg a 2022-es teljes invázióval Oroszország teljesen felrúgta. Ennek magyar részről örvendezni, hogy egy Budapesten aláírt ilyen fontos történelmi léptékű dokumentumot aláírtak a nagyhatalmak, és ezt utána ugyebár felrúgták, ez mégiscsak nagyon bizarr. Tehát Magyarország érintettsége pozitív értelemben is, azért történelmi vonatkozásban más pontokon is említhető, és ezzel megy teljesen szembe ez a fajta, hát igen, retorika.
Maradjunk még a magyar példáknál, és aztán majd visszatérünk Trumphoz is, de ami talán szintén meglepő, hogy szélsőségesebb fórumokon itthon is lehetett olvasni arról, hogy a bucsai mészállás az meg se történt, és hogy azt színészekkel játszatták el, de mainstream médiában, és most én ide sorolom a Magyar Nemzetet, ez nem volt idáig bevett. Most ugye hétvégén ez a határ is átlépetett, és a Magyar Nemzet írt arról, hogy ez a bucsai mészárlás meg sem történt. Ha már említetted, Dorka, azt, hogy mennyire nem lobogtatta Oroszország a bizonyítékokat az ukránok által elkövetett népirtásról, na itt vannak-e konkrét bizonyítékok, vannak-e alátámasztó tények arra, hogy igenis, ezt nem színészek játszották, nem megrendezett, hanem valóban a bucsai mészárlás megtörtént. És én kérek elnézést, hogy ezt egyáltalán felteszem, ezt a kérdést.
Természetesen, igen, furcsa az, hogy erről kell beszélnünk, de hát ha erről kell beszélnünk, mert ez diktálja a közbeszéd, akkor erről kell beszélnünk, és én örülök, hogy akkor erről beszélhetünk újra. Én többször is jártam Bucsában, megrázó. Még úgy is, hogy ugye Bucsa, mivel ugye Kijevnek egy kvázi külvárosának tekinthető, egy nagyon jó módú környék egyébként, tehát itt viszonylag gyorsan elkezdték az újjáépítését mindannak, amit az oroszoknak sikerült lerombolni, de ezzel együtt a hely továbbra is hordozza magában mindazt, ami történt. Tehát ez természetesen megtörtént, ez valóban, azt hiszem, hogy ez egyik első olyan eset volt, ami tényleg megnyázta Ukrajnával kapcsolatban a nemzetközi közvéleményt is. És ugye, hát érnek azért nem nevezném, de ugye akkor, ha már itt dezinformációról beszélünk, akkor az egyik leggyakoribb érv, amikor megkérdőjelezi valaki azt, hogy ez a bucsai mészárlás, ez tényleg megtörtént-e? Nem az ukránok csinálták-e? Nem színészek feküdtek-e ott, hiszen olyan sokáig voltak ott a testek, szokták ők mondani. Na hát ennek leginkább a gyakorlati oka van, hogy miért voltak ott viszonylag sokáig a testek. Ugye akkor derült mindenre fény, miután az ukránok felszabadították ezt a területet, tehát sikerült az oroszokat innen visszaverni. Akkor derült fény arra, hogy ugye a civilek feküdtek az útszélén mindenhol gyakorlatilag. És az, hogy miért hagyták őket ott olyan sokáig, hogy biztos színészek voltak, nem voltak színészek, az oroszoknak egy nagyon gyakori módszere, hogy a halottak alá is tesznek aknát. Hogy amikor valaki a holttestet megmozdítja, megpróbálja eltemetni, elásni, akkor ő maga is meghaljon, hiszen felrobban a holttest. Ez nagyon durva, de ez így működik. Tehát azért voltak ott olyan sokáig temetetlenül a halottak, mert egyszerűen ugye aknamentesítés nélkül, tehát szakértők nélkül ezekhez a testekhez életveszélyes volt hozzáérni is. Tehát valóban megrázó arról olvasni, miszerint ez ne történt volna meg, és nem is úgy történt volna meg. Hát hegyekben áll a bizonyíték arra, hogy ez megtörtént, és nagyon szomorú, hogy ez megtörtént ugye hát 2022-ben Európában.
Igen, ez én tartalmilag már, mint hogy tények szempontjában nem tudok mit hozzátenni, annyit szerintem fontos lesz szögezni, hogy akik ilyeneket állítanak, azok morálisan nincsenek azok felett, akik mondjuk a holokausztot tagadják. Tehát, hogy itt nagyon egyértelmű tömeggyilkosságnak a tagadásáról van szó, és ennél lejjebb morálisan nem tudom, hogy lehet-e süllyedni, de minden esetre nehéz.
Egy háborúban ugye a megtámadott fél is elkezd háborúzni, és ezért elkezdődik a relativizálása is annak, hogy kinek a háború 3 éve alatt mekkora bűn lajstroma, ki az, aki civil áldozatokat is szed, ki az, aki valóban csak katonai hadműveleteket tesz. Ebben mi az egyenleg?
Hát ugye itt számokról nem igazán érdemes beszélni, de igen, ha már így elhangzott, akkor természetesen civil áldozatok orosz oldalon is vannak. Ugyanakkor az látható, hogy míg orosz oldalról az ukrán civilek írtása, ez szisztematikus, eltervezett és ezért dicséret jár is előléptetés, hiszen például látjuk azt, hogy akik a bucsai mészárlásért felelősek, illetve az Irpinben, Iziumban történtekért, ők utána a vöröstéri győzelmi parádén díszhelyen ülhettek. Ez nem véletlenül történik, ez azt jelenti, hogy a rendszer, az orosz rendszer nemhogy nem vonja felelősségre a civileket, tömegszámra mészároló orosz katonákat, azokat, akik kiadják ezeket a parancsokat, illetve azokat, akik végrehajtják ezeket a parancsokat, de ezt jutalmazza, tehát valószínűleg el is várja. Na most ukrán oldalról ilyet messze nem látunk, és ugye nem is lenne logikus ukrán oldalról, hiszen természetesen balesetek történnek. Persze, hogy történnek. Ez egy nagy léptékű háború, vannak civil áldozatok természetesen orosz oldalon is. Ugyanakkor az is látható, hogy mivel Ukrajnának elemi érdeke a nyugathoz való közeledés, hiszen ugye mind a támogatás jelenleg onnan jön, mind a jövőben gyakorlatilag ez maradt az egyetlen járható út Ukrajna számára. Tehát egészen egyértelmű az, hogy akik hasonló tetteket követtek el, ők bíróság előtt fognak állni. Tehát ez nem egy bátorított, nem egy elvárt cselekedet, nem egy rendszer, tehát nem a rendszer termeli ki ezt magából, hanem hát természetesen az emberek gyarlók és követnek el hibákat is, de az az elvárás, és az látható, hogy ezek az emberek ezért felelősségre lesznek vonva. Orosz oldalon nincsenek felelősségre vonva, hanem jutalmazást kapnak ezért.
Akkor térjünk vissza a trumpi mondatokra. Ugye most a Zelenszkijjel való tárgyalásának is Trumpnak az egyik fő kérdése az, hogy meg tudnak-e állapodni ugye az ásványkincsekben, amit nagyon szeretne Trump. És ugye először 350 milliárdról, most 300 milliárd jóvátételről beszélt Trump. tudjuk-e azt, hogy Amerika pontosan mennyi pénzt is költhetett el a háborúra, és hogy mi az, ami ebből jóvátételként úgymond visszajárhat, és ugye itt most a tegnapi Macronnal folytatott tárgyalásnál is, itt volt ebbe talán itt állította meg Macron Trumpot, hogy Európa nem hitelt adott, hanem Európa kvázi befektetett, és Európa odaadta ezt a pénzt, és legalább akkorát, ha nem nagyobbat, mint Amerika. Szóval mit tudunk az anyagiakról, ki támogatta, mennyivel támogatta, és hogy támogatta a háborút?
Igen, ezek a számok, amelyeket Donald Trump mondott az amerikai anyagi és fegyveres hozzájárulásról, ezek finoman szólva is erősen túlzóak. Itt nagyon sokféle számítási mód van, mert ne felejtsük el azt például, hogyha fegyvereket ad egy ország, akkor azt milyen tehát hogy árazzák be azokat a fegyvereket, vagy bár vannak itt olyan, olyan hozzájárulások, amelyeket nem közvetlenül az ukrán állam kap, hanem például az Ukrajnába egyébként küldött, mert hogy volt ilyen amerikai katonáknak, főleg kiképző szerepben egyébként, mondjuk a kiképzése, ez is pénzbe kerül, csak ez mondjuk az Egyesült Államokban kerül elköltése, de a Ukraine Support Tracker honlap adatai alapján, amely egy viszonylag megbízható forrás ebből a szempontból, vagy mondjuk úgy, hogy egy becslése alapján az USA 114,2 milliárd eurót fordított eddig Ukrajnára, míg Európa 132,3 milliót. De ebből is látszik, hogy ugyebár az és hogyha egymás mellé rakjuk ugyebár a katonai és a nem katonai hozzájárulásokat minden összesítés szerint, akkor ezek szerint egyébként Európa összességében többet adott Ukrajnának, az Európai Unió egésze. Hogyha Nagy-Britanniát hozzáveszünk, akkor főleg, de akkor csak vegyük az Európai Uniót, sokkal többet adott Európának, mint az Amerikai Egyesült Államok. Hogyha csak a fegyvereszközöket nézzük, bár én nem vagyok katonai szakértő, úgyhogy ezt csak röviden mondom, de minden grafikon, amit láttam, az erről szólt, akkor az Egyesült Államok többet adott, mint Európa. De hát ugyebár itt azért érdemes megnézni azokat a rangsorokat is, amelyek azt mutatják meg, hogy az egyes országok GDP arányosan milyen, hogy járultak hozzá Ukrajna megsegítéséhez, amiben az legelől olyan a balti országok szerepelnek, azt hiszem talán Észtország, Litvánia, Lettország, 2%-os, vagy akár a feletti hozzájárulással. Az Amerikai Egyesült Államok esetében ez ilyen kb. 0,3%-a a GDP-nek. Mindezek tükrében az a narratíva, hogy csak és kizárólag az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát. Ukrajna ugyebár egy ilyen ingyen élő ország. Nem tudják, hogy hova kerültek a pénzek, mert ezeket mind ellopták. Ami részben ugyebár ebből fakad, amit az előbb mondtam, hogy a pénzek egy része az Egyesült Államokba került elköltésre, amelyet egyébként ukrán támogatásként tüntetnek fel. Tehát nem arról volt szó, hogy ez
tehát
ukrán
erről nem
állam.
Fog Trump számlát találni, és ezért mondhatja azt, hogy ez a pénz eltűnt.
Egész pontosan erről tehát, hogy de nem az ukrán állam polipja az, amely a csápjait erre rárakta. Szóval itt nagyon sok téves állítás van, de ez egy nagyon hazug, és az a helyzet, hogy nagyon veszélyes megközelítés, egész egyszerűen abban a szempontból, mert látjuk, hogy ennek a logikus következménye az az Ukrajnával való szolidaritás hirtelen és azonnali felfüggesztése, aminek vannak anyagi és nemzetközi jogi következménye is.
Én ehhez csak annyit fűznék még hozzá, hogy az előbb is emlegettük a Budapest memorandumot, hiszen ugye amit most látunk, az, hogy gyakorlatilag Amerika zsarolja Ukrajnát ezeknek a ritka földfémeknek a hozzáférésével kapcsolatban, hogy csak akkor folytatja a támogatást, különben rájuk erőszakol egy nagyon nagy fokú területvesztést. És hát ugye az előbb emlegettük már ezt a Budapest memorandumot, és mindig csak arról szoktunk megemlékezni, hogy hogyan rúgta fel ezt Oroszország. Hát, amit most látunk, az, hogy az Egyesült Államok is felrúgja a Budapest memorandumot. Ugye hát akkor mondjuk, hogy mi is az, hiszen eddig csak kerülgettük, tehát valóban ez 94-ben hozták tető alá. Ennek a fejében mondott le Ukrajna a területén található nukleáris fegyverekről, és hát ugye amit ezért cserébe kapott, az az volt, hogy nagyhatalmak garantálták azt, biztonsági garanciát nyújtva erre, hogy ők maguk nem fogják megtámadni Ukrajnát, és nem fogják ugye megsérteni a szuverenitását, területi integritását, és így tovább. De nagyon fontos, hogy ezek biztonsági garanciák voltak, és nem védelmi garanciák. A védelmi garancia jelentette volna azt, hogy egy külső támadás esetén ugye védelmet garantálnak, megvédik Ukrajnát, de nem ilyet garantáltak, hanem biztonsági garanciát, ami kvázi arra volt egy ígéret, hogy ők maguk nem fogják lerohanni Ukrajnát. És hát ugye látjuk, hogy Oroszország ezt mennyire vette komolyan, semennyire. De hát ugye ennek több olyan pontja is van, ennek az egyezménynek, ami például arra is vonatkozik, hogy nem csak, hogy fegyverrel nem fogják megsérteni ezeket a határokat, de gazdaságilag sem fogják belemanipulálni az országot abba, hogy neki kelljen ezeket a határokat máshová rajzolni, a külpolitikáját más irányba fordítania, és így tovább. Tehát amit most az Egyesült Államok részéről látunk, aki pedig ugye szintén aláíró partner volt ebben a memorandumban, hát az az, hogy azért ez erőteljesen szembe megy. Gyakorlatilag ez is felrúgja a Budapest memorandumot, ami ugye magyarként külön szomorú.
Annyit azért tudjunk hozzá, mert ez nyilván fontos, és hogy ha Amerikáról beszélünk, akkor nem szabad csak az itt és mostról beszélni. Hogy azért az amerikai pénzügyi és katonai támogatás az Egyesült Ukrajna számára, az tényleg a túléléshez volt nagyon fontos, és nagyon sokat köszönhet ebből a szempontból Ukrajna az Amerikai Egyesült Államoknak. Valóban ez itt a nagy kérdés per pillanat, és ez az előbb szóba került, hogy milyen szürreális időszakban élünk, hogy ilyen tényekről, hogy megtörténtek a bucsai dolgok, vagy nem történtek, ezekről kell beszélgetnünk. Most arról is kell beszélgetnünk, hogy láthatja-e úgy az Amerikai Egyesült Államok, hogy szemben azzal a konszenzussal, ami ugyebár a második világháború óta, tehát és a hidegháború időszakában is, és azóta is azért domináns volt az amerikai geopolitikai gondolkodásban, magyarán, hogy Oroszország veszélyt jelent nem csak Európára, hanem az Egyesült Államokra is. Szóval ezt fel lehet egyik pillanatra, hát másikra.
Azt, hogy evidens szövetségese Amerikának Európa.
Igen, egész pontosan. Szóval itt valóban ilyen 180 fokos kanyarokat látunk. Egyelőre többet retorikában, mint máshol, de azért ezeket nyilván komolyan kell ebből a szempontból venni. De hát valóban arról van szó, hogy legalábbis retorikai szinten, amit látunk, az, hogy ez a fajta, hát ilyen kicsit imperialisztikus gondolkodáshoz, vagy nagyon, amellyel Oroszország rendelkezett. Szóval ebben, mintha több ponton talán a közös hangot, mint az Egyesült Államokkal, mint korábban, de azért ez fontos hozzátenni, hogy az Egyesült Államok nagyon fontos támogatója volt Ukrajnának, azzal együtt is, hogy az európai támogatás, ha katonai és nem katonai kiadásokat is összerakjuk, akkor magasabb szinten volt.
Ha már támogatások, ugye a magyar miniszterelnöknek állandó fordulata a háború és béke pártivá osztásnál, hogy mindenki háború párti, aki pénzt, fegyvert, erőforrást biztosított Ukrajnának, hiszen azzal csak napról napra növelik a háború idejét, nappal napra növelik az áldozatok számát, hiszen ez egy megnyerhetetlen háború, tehát elégetett pénz, ahelyett, hogy a nulladik pillanatban a békére, megállapodásra, a fegyverszünetre törekedtek volna a felek. Nézzük meg azt, hogyha 3 évvel ezelőtt nem kezdenek el mindenféle támogatást küldeni Amerikából és Európából az ukrán államnak, akkor mi történik?
Hát ugye az látható, hogy azért Ukrajna képes volt védekezni. Ugye legalább egy hét telt el az invázió megindítását követően, amíg Ukrajna nem kapott érdemi segítséget a nyugattól. Tehát addig Ukrajna azért képes volt feltartóztatni az oroszokat, de való igaz, hogy nyugati segítség nélkül Ukrajna valószínűleg már messze nem úgy néz neki, mint most. Viszont akik hasonló nézeteket terjesztenek, ugye számukra ezek szerint az lett volna a kívánatos forgatókönyv, hogy Oroszország lerohanja Ukrajnát, ami ugye nem tudott volna érdemben vagy hosszú távon legalábbis védekezni, hiszen ettől eljött volna a béke. Hát a megszállt területeken nem jött el a béke, a megszállt területeken tömegsírok békéje jött el, a megszállt területeken tömeggyilkosságok, népirtás, nagyon brutális szűrőtábori, gyakorlatilag koncentrációs táborokat idéző bánásmódban részesülnek az ukránok, ugye erről most már lehet tudni, hiszen ugye elég sok területet felszabadítottak, elég sokan el tudtak jönni onnan. Az ő vallomásaik megrázóak, tehát az, hogy ez, még egyszer mondom, itt és most Európában ilyen történhet, ez egészen döbbenetes. Tehát ugye az, amit ők békének láttatnak, az nem béke, az nagyon durva elnyomás. És ugye ehhez nem is kell nagyon messzire menni, ehhez elég Kelet-Ukrajnára nézni, ugye főleg azokra a területekre, amiket a szeparatisták, a Moszkva által pénzelt szeparatisták 2014 óta megszállás alatt tartanak, ugye például Donyeck és Luhanszk. Hát azért ezek a helyek nem a szabadság vidám rétjei, ahol vidáman szaladgálnak emberek, itt kőkemény diktatúra van, nulla sajtószabadság, gyakorlatilag egy véres terror tartanak fent az oroszok. Tehát ez nem hiszem, hogy az a szabadság kép, amit el lehetne adni, hogy hát ezt szeretnénk mindenhol. Hát ez borzalmas lenne, és ha Magyarországgal történne hasonló, akik ilyeneket gondolnak, valószínűleg ők sem szeretnének ilyet Magyarországon, akkor miért kívánjuk ezt az ukránoknak?
Másik mondat, és akkor ez ehhez kapcsolódik, hogy most ki is a diktátor. Ugye Trump Zelenszkijt diktátornak nevezte, és azt mondta, hogy nem tart szabad választásokat, és hát egyébként, ha választások lennének, akkor 4-5%-ot ha kapna Zelenszkij. Mi az igazság ebből?
Hát ez is egy viszonylag könnyen cáfolható állítás azzal együtt, hogy az eredeti forrást, azt nem tudom, nekünk nem sikerült megtalálni. Tehát ez a 4%, ez honnan származhat, mert tényleg nincsen olyan közönkutatás. Elképzelhető, hogy a politikai karrierje kezdetén, amikor még nagyon ismeretlen volt Zelenszkij, akkor voltak ilyen népszerűségi mutatói, de hát ugyebár egyrészt tudjuk azt, hogy a 2019-es választáson Zelenszkijt elég masszív többséggel választották meg, tehát hogy egy 73%-os eredménnyel az elnökválasztás második fordulójában Petro Poroshenkoval szemben, és ez ugyebár kicsit szem, és ez egy olyan választás, amit szemben az Oroszországban tartott választásokkal az EBSZ felügyelt, és szabadnak és tisztességesnek talált. 2019 óta valóban nem volt elnökválasztás a Ukrajnában, aminek egy viszonylag egyszerűen megmagyarázható oka van, ez pedig az, hogy hadi állapot van az országban, és hogy olyan országok, mint Nagy-Britannia, ugyebár megtették azt a II. Világháború alatt, hogy nem tartottak választásokat, Nagy-Britanniában 1935 és 45 között nem volt választás, és ugyebár képzeljük el azt, hogy hosszú sorokban állnak az emberek a szavazó fülkék előtt, milyen könnyű célpontot jelentenek. Gondoljuk meg azt, hogy egyáltalán hogy lehet egy választói jegyzéket összeállítani egy olyan országban, amely folyamatos támadás alatt van, és hogy az emberek menekülnek országhatárokon belül és országhatárokon túl az életükért, tehát a felvetés maga is abszurd, és ez, nyilván nem tudjuk ezeknek a kijelentéseknek a pontos forrását, de egyes orosz kommentátorok szerint itt alapvetően arról van szó, hogy Vladimir Putyin Donald Trump-al folytatott meggyőző másfél órás telefonbeszélgetése alatt szolgáltatta ezeket a rendkívül hasznos, a tényekkel köszönő viszonyban sem levő információkat. A frissebb kutatások mit mutatnak? Ilyen 57% körüli a megbízható kutatások alapján Zelenszkij népszerűsége és Donald Trump mondatai óta, amennyire azt mérni lehetett, még mintha fel is ment volna.
Hát igen, tehát én ehhez csak csatlakozni tudok, tehát nem, Zelenszkij nem diktátor, Ukrajna nem diktatúra, valóban hadi állapot van jelenleg, tehát hadi állapotban nem lehet választást tartani, ez az ukrán alkotmányban is benne található, ja. És nem Zelenszkij tette bele, tehát ezt nem magának eszkábálta így. Hát hadi állapot van, tehát ez alatt nem lehet választásokat tartani, ha lehetett volna, akkor valóban már tavaly sor került volna erre, de hát hadi állapot van továbbra is. Na most ugyanakkor, hogyha valaki nagyon ragaszkodna ahhoz, hogy hát jó, akkor gyorsan fel kell oldani a hadi állapotot, és úgy választásokat tartani, na most ez gyakorlatilag borítékolná az ukrán haderő azonnali összeomlását, hiszen ugye jelenleg a hadi állapot miatt tudta például elrendelni azt az elnök, hogy a hadköteles korú férfiak nem hagyhatják el Ukrajnát. Ugye jelenleg belőlük áll az ukrán hadseregnek ugye a fő része, a legnagyobb része, ők vívják ezt a háborút. Na most ugye, amint ez a külső külső faktor így megszűnne, hát ők valószínűleg azonnal elhagynák az országot. Tehát onnantól fogva nem is lenne utánpótlása az ukrán haderőnek, tehát ennek az erőltetése gyakorlatilag egy hamarosan bekövetkező ukrán kapitulációt jelentene gyakorlatilag elkerülhetetlenül. Tehát ez elég furcsa, illetve hát még egy izgalmas dolog, hogy például ugye nem Trump, hanem Vladimir Putyin szokta előszeretettel azt hangoztatni, de hát ő már hosszú évek óta teszi, hogy Zelenszkij nem legitim elnök, ő ugye kievi huntát szeret emlegetni, hogy hát mintha Kijevben egyébként nem egy demokratikusan megválasztott vezetés lenne, hanem egy katonai hunta, érdekes elképzelés. Na minden esetre például, amikor Putyin olyanokat emleget, hogy ő kivel állapodna meg, vagy egyáltalán kivel ülne le egy asztalhoz, hát akkor rövidesnek tekint, hogy az nem lehet Zelenszkij, hiszen ő már nem legitim elnök, akire ő mutogat, hogy akivel szívesen leülne, ez a Rada elnöke. Na most a Radának a mandátuma már 23-ban lejárt, tehát ennyit a konzisztenciáról ezek között, az érvek között.
Van-e olyan, látszik-e most akár olyan ellenjelölt Ukrajnába, vagy olyan vezető, vagy olyan politikus, aki elfogadható lenne egyébként mindenfél számára? Van-e olyan, akit akár bábkormány vezetőjeként, mint ami sokáig, évtizedekig tapasztalható volt Ukrajnában, hogy egy ilyen oroszbarát vezetés jön létre, szóval, hogy ez látszik-e, körvonalazódik-e? Egyáltalán lehet-e most a napról napra változó mondatok mellett jósolni, hogy ki kivel és milyen módon fog megállapodni?
Hát ha egy orosz barát bábkormányra gondolunk, ugye ez nyilván nagyon hipotetikus, hiszen ugye az orosz barát és Oroszországgal nyíltan szimpatizáló politikai pártok beletett tiltva, hiszen most jelenleg haddi állapot
van. Janukovics visszatér majd.
Igen, tehát hogy itt vannak természetesen olyan politikusok, és olyan oligarchák, akik Moszkvában menekültek. Én úgy gondolom, hogy Moszkvának elemi érdeke lenne, hogy ha esetleg tudja, akkor nyilván onnan hozna vissza valakit. De hát ugye ez mennyire lenne demokratikus, ez pedig megint egy másik kérdés. Ha népszerűségi mutatókat nézünk, hiszen ugye itt főként az elnök szerepe döntő, hiszen ugye egy prezidenciális rendszerről beszélünk, akkor az látható, hogy például Zaluzsny egyébként szintén nagyon népszerű. Ő ugye jelenleg Londonban nagykövet, ha jól emlékszem. Tehát ő például rendkívül népszerű, tehát ezzel együtt Zelenszkij népszerűsége is kvázi töretlen, valamelyes csökkenő tendenciát mutat, de hát messze nem látszanak tehát messze nem látszanak annak a jelei, hogy az ukránok olyan mértékben elégedetlenek lennének az ő vezetésével, hogy őt elsöpörné a népharag, ilyesmiről jelenleg tudtommal nincsen szó.
És akkor zárásként tényleg egy kis jóslást próbálok tőletek kérni, ami tudom, hogy nem könnyű ebben a nagyon változó környezetben, de mégiscsak mondjuk akár a tegnapi Macron-Trump találkozó után, akár a német választás után, akár az európai vezetők tanácskozásai után látszódik-e, hogy mégiscsak milyen béke megállapodás felé haladnak? Tehát mi lehet az, ami, hogyha jövő héten megy Zelenszkij Donald Trumphoz, ahogy azt tegnap beharangozta Trump, akkor mondjuk Zelenszkij elé oda kerül az asztalra, és mi az, amit akár ő alá is írna?
Én a mai sajtóban azt olvastam, hogy egyes, és nem komolytalan értesülések szerint Ukrajna hajlik arra, hogy azt a hát békebb megállapodásnak nem nevezhető, inkább ilyen diktátumszerű papírt aláírja, amelyet az amerikai adminisztráció próbál ráerőltetni, amely bizonyos ásványkincsek meg erőforrások kibányaszatában való részesedésért cserébe nyújtana védelmet Ukrajna számára. Én azt hallottam egyes forrásokból, hogy az a dokumentum az olyan szinten komolytalan és betarthatatlan, hogy Ukrajna, hogyha aláírja, akkor sem különösebben származhat belőle valami negatív következménye. Én azt gondolom, hogy létre fog jönni valamiféle béke megállapodás, hogy ebben milyen szerepe van az európaiaknak, pontosan ezt még egyelőre nem látjuk. Ez inkább egy orosz és amerikai érdekeket tükröző valamiféle béke megállapodás lesz, hogy ez mennyire lesz tartós, mennyire lesz biztos, Én ezzel kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok, és hát láthattuk azt egyébként 2014 és 2022 között is, hogy azért ez ott a... Tehát inkább lehet, hogy ez egy valami alacsony intenzitású, ilyen befagyott konfliktus felé való elmozdulást jelenthet, tartós, és inkább egy tüsszeneti megállapodás, mint egy tartós béke. Én azt gondolom, hogy egy idő után talán az Egyesült Államok is észreveszi, hogy itt a geopolitikai realitások egész egyszerűen mások, mint amiből ő kiindul, csak az persze egy komoly kérdés, hogy az új amerikai vezetés az mennyire lesz akkor responszív, hogyha kiderül, hogy az általuk szorgalmazott béke az valójában nem hoz békét.
Hát ezzel kapcsolatban nekem is sok gondolatom van. Hát ugye itt nyilván azért tapogatózunk a sötétben, mert például ugye ennek a tárgyalás, ennek a tervezetnek sem nyilvános a teljes szövege. Ugye szivárodtak ki belőle dolgok, de hát nem látjuk az egészet, ezért nagyon nehéz róla biztosat mondani. De én úgy gondolom, hogy hát a tartós békéhez biztosan nem ez az út, sajnos. Tehát, és hát például most itt érdemes arra is gondolni, hogy milyen békének neveznénk bármit is, amivel ugye egyrészt nem járnak garanciák Ukrajna számára, amíg elrettenthetnék Oroszországot ennek a háborúnak a folytatásától, a támadásnak a folytatásától. Hát illetve amit látunk a Trump adminisztrációtól, az egyrészt egy nagyon következetlen, sokszor egymásnak is ellentmondó retorika. Tehát ugye azt látjuk most, hogy az ukránokra természetesen óriási nyomást helyezett ennek a ritka földfémes zsaroló alkúnak a rájuk kényszerítésével, ugye ha ez megtörténik. De hát azt is látjuk, hogy minden mellett pedig ugye mond olyan dolgokat is, hogy hát Ukrajna vagy Oroszország lesz, vagy nem. Na most ez a kettő azért erősen kizárja egymást, hiszen ugye azt is látjuk, hogy ezeknek a ritka földfémeknek, amire úgy tűnik, hogy most Donald Trump szemet vetett, ezeknek egy tetemes része ugye az oroszok által megszállt területen van. Tehát ha ez alapján, a logika alapján indulunk el, akkor az USA-nak elemi érdeke lenne, hogy ugye ezeket a területeket egyrészt felszabadítsa, másrészt katonai erővel garantálja ezeknek a védelmét, hogy a kitermelés mehessen. Na most ez akkor megint egy olyan dolog, ami egy csomó minden másnak ellentmond.
Igen, csak közben meg egyes értesülések szerint, és azt hiszem ez egy nyugati titkosszolgálati értesülés volt. Igen, Oroszország olyan érvekkel is operált ebben az amerikaiakkal való párbeszédben, mely szerint az által elfoglalt területeken elősegítené azt, hogy az amerikaiak hozzájuthassanak ezekhez a ritka fémekhez. Tehát és azért is mondtam, hogy ez is egy bizonytalan értesülés, tehát nagyon sok bizonytalan értesülésünk van, nagyon sok ellentmondásos kijelentés, de közben meg nyilván van egy egyébként érezhető szándék, főleg az Egyesült Államok részéről, hogy ez minél hamarabb lezárja, hogy ennek mi lesz az eredménye, ezt szerintem egyelőre nagyon nehéz megmondani, sajnos kevésbé látszik azt körvonalazódni, hogy itt valami Ukrajna számára kedvező megállapodás születne. Más oldalról meg az európai ébredés, ami szerintem törvényszerű, és ennek meg kell történni, és azért mutatkoznak ennek irányába jelek, tehát hogyha Európa egy kis időt kap ahhoz, hogy felébredjen, akkor lehet, hogy ahhoz is több időt kap, hogy utána pedig, hogyha felújul újra ez a konfliktus, akkor hatékonyabb segítséget tud nyújtani Ukrajnának.
Egyébként itt a kevés pozitívum között elmondható, hogy az európai ébredés egyébként már folyamatban van is. Az nyilvánvaló, hogy ez hát nem úgy tűnik, mint ami az EU égisze alatt valósulna meg, hiszen azt látjuk, hogy a közös kül- és biztonságpolitika, illetve a közös védelempolitika az EU-ban azért ezek neuralgikus pontok, ez nagyon-nagyon nehezen megy. Ugye hát nem kis részben azért, mert vannak olyan kormányok, mint például a magyar, ami rendre keresztbe tesz a közös döntések elfogadásának. Ugye sokszor vétózunk, sokszor blokkolunk, sokszor késleltetünk, de most az látható, hogy ez így nem működik. Viszont az látható, hogy vannak olyan országok, amik viszont elemi érdeküknek látják azt, hogy Ukrajnát továbbra is támogatják, és már az elmúlt napokban is számos olyan bejelentés érkezett, és nem is csak EU tagállamoktól, hanem például Norvégiától is, és számos más olyan országtól, amik viszont most demonstratívan megnövelik a támogatásaikat fegyverben, befektetésben és számos másik dologban. Tehát úgy tűnik, hogy valóban, ami jelenleg történik, az az európai közösség számára egy nagyon ijesztő és megrázó fordulat volt, de talán elvezethez ahhoz, hogy akkor Európa végre rájöjjön arra, hogy neki elemi érdeke Ukrajna támogatása, és nem hagyhatja, hogy Oroszország bekebelezze, vagy rákényszerítsen egy borzalmas tűzszünetet, ami utána a surohadás vár erre a területre.
Mindezt ráadásul úgy, hogy Európában most már szerintem az Egyesült Királyságot is abszolút beleérthetjük, mert azt látjuk, ami szintén egy pozitív következménye mindennek a negatívumnak, hogy nagyon látványos a közeledés egyébként a brit és az Európai Uniós álláspont között, és azért Nagy-Britannia és az Európai Unió együtt azért katonailag és gazdaságilag sem egy nagyon gyenge közösség.
Nagyon szépen köszönöm. Szerintem nagyon sok kérdést tudtunk tisztázni, és talán sose volt akkora jelentősége annak, hogy a dezinformáció hatalmáról beszéljünk, és tisztázzuk a dezinformációkat, mint most egy ilyen nagyon napról napra változó környezetben, és biztos, hogy erről fogunk még beszélni. Köszönöm szépen Takácsi Dorkának, Oroszország szakértőnek, és Krekó Péternek, a Political Capital igazgatójának. Ez volt a Dezinformáció hatalma. Én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra. Thank you.